Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Már e-sportra is lehet fogadni a Szerencsejáték ZRT kínálatában, miközben a hagyományos sportok is szerencsére folyamatosan indulnak újra, még ha a legtöbb esetben csak nézők nélkül is, de most erről az e-sport fogadási lehetőségről fogom faggatni a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét, Horváth Zoltánt. Szia Zoltán, örülök, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat én is.
Hát honnan jött az e-sport, mint fogadási lehetőség? Ugye itt első körben én arra gondoltam, hogy tényleg hónapokig csak a virtuális sportok léteztek gyakorlatilag számunkra, és azt tudjuk, hogy hiába volt koronavírus ide vagy oda, azért a sportfogadók ki voltak éhezve a sporteseményekre, ezért fordulhattak elő olyan érdekes szituációk, mint például, hogy az asztali tenisz lett a leginkább fogadott sportág, mert hogy abból bizonyos versenyek mehettek, de kezdjük akkor ezzel, hogy hogyan jött a gondolat, hogy az e-sportot is fel kellene tűzni a kínálatba.
Mi már évekkel ezelőtt vizsgáltuk ezt a lehetőséget, hogy az e-sportokat bevezessük. Ugye azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban dinamikus fejlődésen ment keresztül ez az iparág. Akár azt nézzük, hogy mennyien érdeklődnek az e-sportok iránt, akár azt nézzük, mennyien követik figyelemmel ilyen olyan közvetítéseken keresztül. Most már azt is lehet látni nagyjából, hogy az e-sportfogadásnak a piaca hogyan alakul, és a mögöttünk hagyott néhány hónap, a pandémiás időszak volt az, ami ezt a dinamikus fejlődést még dinamikusabbá tette. Külföldi kutatások alapján a globális e-sport fogadás piacáról azt mondhatjuk el, hogy 2020-ban a 2019-eshez képest meg fog duplázódni ennek az iparágnak a mérete. Azt mondhatnám, hogy most állt össze minden, hogy bevezethessük az e-sportot. Nyilván ez a pandémiás időszak fölgyorsította a mi fejlesztéseinket is, és ez az akciótervünknek a válasz a pandémiára, válasz erre a fajta kitettségre, erre a fajta kiszolgáltatottságra, ez az első lépése. Néhány hetes fejlesztés után tudtuk augusztus 11-én elindítani az e-sport fogadásunkat.
És Magyarországon a véleményed szerint, ja, ha jól tudom, volt egy tesztidőszak is, ami megelőzte a konkrét bevezetést. Magyarországon mennyire pöröghet ez, mennyire lehet egy érdekes fogadási lehetőség? Arról is beszéljünk majd, hogy mennyire korosztályos dolog ez, tehát a fiatalok rendben, ők követik és játszanak is videójátékokkal, de az idősebb korosztályok nem feltétlenül, vagy számukra nem feltétlenül mond sokat, hogyha meglátnak egy videójáték címet például.
Igen, a kutatások is azt mutatják, hogy elsősorban a fiatalabb, a 18-29 év közöttiek körében a legnépszerűbb az e-sport és az e-sport fogadás. És ahogy említetted is, négy héttel ezelőtt, augusztus 11-én indítottuk el a fogadás lehetőségét, és ez az, amit múlt héttől kezdődően egy marketing kampány is támogat. Tehát valóban volt egy olyan három hetes csendesebb időszak, amikor megmértük azt, hogy mit tud az e-sport fogadásunk, mégpedig a saját fogadóink körében mértük föl, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon nyitottak erre a fogadási formára. Ez egyfajta, amellett, hogy nyilván egy új, modernebb játék, ugye ez gyakorlatilag, amikor e-sportról beszélünk, akkor e-sport alatt a versenyszerűen játszható videójátékok összefoglaló nevért említjük. Tehát amellett, hogy ez egy új, modern sportág, amellett ez is egy sportfogadási lehetőség. Tehát azok a sportfogadók, akik nálunk fogadnak, és az elmúlt időszakban több mint 50 féle sportágra tudtak fogadni. Számukra nem volt azért ez olyan ismeretlen terület. Nyilván elsősorban a hagyományos sportokhoz közel álló úgynevezett szimulátor típusú, szimulátor jellegű játékokra fogadnak elsősorban. Gondolok itt a FIFA, az NBA és az NHL e-sportos változatára. És előzetes számításainkat mind, vagy előzetes várakozásainkat mind felülmúlták az elmúlt hetek adatai. Tehát lehet látni azt, hogy gyakorlatilag egy FIFA játékra fogadni hasonló szabályok szerint zajlik, nyilván egy lényegesen rövidebb időtartam alatt, de azokkal a csapatnevekkel találkoznak, amikkel találkoznak a hagyományos sportok, hagyományos labdarúgó események esetében is, tehát nagyjából sokkal könnyebben tudnak azonosulni ezekhez a játékokhoz. Amióta pedig zajlik a kampány, azóta azt látjuk, hogy az egyéb, én úgy hívom, hogy hagyományos e-sport játékok is egyre népszerűbbé válnak, hogy ezek között vannak az úgynevezett ilyen stratégiai jellegű, vagy verekedős, lövöldözős játékok, ezek közül is 11-et indítottunk el, és a legnépszerűbbek ről tudok beszámolni, ugye a Counter-Strike, a Dota 2, a League of Legends, de mondhatnám a Hearthstone-t és a Starcraft-ot is. Tehát azt várjuk, hogy a már meglévő és sportfogadásban edzett játékosaink mellé egy új és főleg a fiatalabb korosztályból kikerülő fogadói csoporttal tudunk megismerkedni, és ők azzal, hogy az hozzájuk közel álló modern e-sport játékokra tudnak nálunk játszani, és kamatoztathatják azt a tudásukat, amit ezen a területen fölhalmoztak. Nyilván ők azok, akik benne vannak ezekben a játékokban.
Tehát ők, akik ismerik a játékosokat is, nézik a statokat.
Abszolút. Nagyon-nagyon sok tartalom elérhető már az e-sporttal kapcsolatban, és következő fejlesztésünk az lesz még idén, hogy egy e-sport specifikus aloldalt is elindítunk, ahol ezeket az exkluzív e-sporthoz kötődő tartalmakat fogjuk elérhetővé tenni. Tehát ők azok, akik itt mindenképp szakértőnek számítanak, és ha ők megtanulják azt, hogy mit jelent sport fogadni, mit jelent ezek az e-sportokra fogadni, akkor mi abban bízunk, hogy idővel a hagyományos sportok terén is ki fogják magukat próbálni.
Mondjuk egy League of Legends mérkőzésnél hogyan kell elképzelni, hányféle fogadási tétel van, amire lehet fogadni?
Itt is vegyítjük azokat a hagyományos fogadási lehetőségeket, amikkel már akár egy foci mérkőzés, vagy kosárlabda mérkőzésen is találkoznak, tehát hogy melyik csapat nyeri az összecsapást, akár hány pálya lesz, hány találat lesz, lehet pontos végeredményre fogadni, de lehet ugye handicap típusú fogadásokra is fogadni, és itt jönnek elő azok a speciális fogadási lehetőségek, amik abból adódnak, hogy ebben a játékban vannak már olyan momentumok, amire lehet fogadni. Ugye a fogadóirodáknak is az jelenti a nagy kihívást, hogy ezekre a játékokra megalkossák azokat a fogadási lehetőségeket, illetve a fogadási lehetőségek mögött álló nyereményszorzókat, amikkel aztán biztonsággal tudják szervezni a fogadásokat. Tehát míg a hagyományos sportok esetében, ugye 100 éves sportokról beszélünk, 100 éves szabályokról beszélünk, itt sokkal dinamikusabban változnak a szabályok is. Új verziót ad ki a gyártója az adott játéknak. Nyilván ezeket meg kell tanulni, be kell építeni, de ennek kapcsán ugye ilyen extra fogadási lehetőségeket is föl tudunk kínálni, ilyen speciális dolgokat, amit tudom, a Dotában az Aegis lesz-e, nem lesz, akkor a barak szintén. Tehát itt ezek olyan speciális dolgok, amiket egyrészt a mi hagyományos sportfogadóinkkal meg kell ismertetnünk, és erre nyilván jó lesz ez az aloldal, illetve most is a Tipmix Pro oldalon és a Tipmix oldalon keresztül teszünk fel olyan tartalmakat, amik segítenek ezeket a játékokat megismerni, és a későbbiek során is, hogyha változnak a szabályok, új verzió jön ki, akkor nyilván nekünk is le kell tudnunk követni ezeket a változásokat. Tehát ez a szervezők számára is egy sokkal modernebb, sokkal jobb felkészültséget, vagy gyorsabb reagálást ír elő.
Nektek kellett új embereket felvenni, olyan ocmestereket kiképezni, akik eleve jobban értenek az e-sporthoz, jobban benne vannak ebben a világban?
Hát nyilván előnyt jelent az, hogyha valakinek az érdeklődési körében benne van az e-sport. Nálunk is vannak olyan ocmesterek, akik nem most kezdik megtanulni az e-sportokat, hanem már ismerik évek óta, foglalkoznak vele. Vannak olyan ocmestereink is, akik gyorsan megtanulják, tehát nyilván, amikor bevezettük, teszem azt a sumót, vagy az MMA-t, fogadásra kezdtük kínálni, akkor azokat is meg kellett tanulni nálunk. Ugye úgy működik, hogy minden sportágnak azért vannak olyan szakértői, akiknek a szava sokat jelent az ott meghatározásánál, de nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy nem szégyen segítséget kérni szakértőktől, mi is felvettük a kapcsolatot iparági szakértőkkel, és abszolút tájékozottunk a lehetőségekről, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk, hogy amit mi tudunk általában a sportfogadásról, azt nagyon jól tudjuk ötvözni ebben az iparágban is azzal a speciális tudással, amit pedig az e-sportból vagy a gaming szektorból jövőkkel közösen össze tudunk dobni.
Egyébként, hogyha Európán végig tekintünk, vagy maradhatunk itt a régiónál is, mennyire jellemző az, hogy a nemzeti szerencsejáték társaságok kínálatában benne van az e-sport is, mint fogadási lehetőség?
Hát szerintem lehet mondani, hogy mindenki valamilyen fázisban már tart a bevezetést illetően. Vannak, akik előttünk járnak, de azért ha a nemzeti szervezőket nézzük, akkor lehet mondani, hogy a Szerencsejáték ZRT azért az élmezőnyhöz tartozik. Mindenki látja, hogy ezzel foglalkozni kell. Itt igazából vannak olyan országok, ahol a szabályozás az, ami még gátat szab ennek. És ugye itt rögtön át is evezhetünk arra a területre, ami igazából a felelős játék szervezéshez tartozik. Ugye a Szerencsejáték ZRT arra kapott felhatalmazást, arra kapott jogot szerencsejáték szervezőként, hogy egy felelős játékszervezőként próbálja meg kielégíteni azokat az igényeket, amik a fogadók részéről felmerülnek. Nekünk semmiképpen sem célunk az, hogy a keresletet generáljuk. Ebből kifolyólag nyilvánvaló, hogy az e-sport fogadás szervezése kapcsán is szeretnénk nagyon magas szintű szolgáltatást nyújtani, de itt is mértékletességet kell tanúsítanunk, mint ahogy az egyéb hagyományos sportok, sportfogadások szervezésénél is tanúsítunk. Megválogatjuk azt, hogy milyen eseményekre kínálunk fogadási lehetőséget, monitorozzuk a fogadásokat, nyilván nagyon figyelünk arra, akár a reklámtevékenység, akár a fogadások szervezése során, hogy a kiskorúakat, a sérülékeny célcsoportokat ne célozzuk meg. Nyilván van egy reklámetikai kódex, amit követünk, az önszabályozó reklámtestet utatásait is követünk, és nekünk is van egy sportfogadási viselkedési kódexünk, amit követve arra törekszünk, hogy olyan eseményekre kínáljunk fogadási lehetőséget, ahol a manipuláció, a sport integritásának a védelmét azt tudjuk garantálni, és a játékszervezési intézkedésünk ebbe az irányba mutatnak. Tehát itt nagyon fontos, hogy vannak olyan országok, ahol még csak ott tartanak, hogy a szabályozó vizsgálja ennek az iparágnak, vagy erre a fogadási lehetőség megteremtését. Mi eljutottunk már oda, hogy ki tudtuk alakítani azt a rendszert, amiben tudjuk garantálni azt, hogy a többi sportákhoz hasonlóan itt is felelős játékszervezőként lépjünk fel.
Egyébként szerinted az e-sport bizniszben mennyire lehet ez egy nagyobb kockázat, itt most speciál a bundázásra vagy manipulációra, ahogy te fogalmaztál, gondolok?
Mi azt látjuk, hogy az eseményszervezői is nagyon nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az esetleges visszaéléseket, csalásokat kiszűrjék. Ugye ez a sportág, nevezhetjük így sportágnak, ahol minden momentum, nem is tudom, csúnya szóval logolásra kerül. Tehát nyilván ez egy számítógépes környezetben zajlik az e-sport. Az e-sport szervezése, és a szervezőknek is vannak olyan figyelő szoftvereik, amik észreveszik a normálistól eltérő viselkedéseket, mint ahogy a fogadóiroda is tudja ezt monitorozni, a fogadás szervező is tudja monitorozni. Tehát amellett, hogy mi jól megválogatjuk, hogy milyen eseményekre fogadunk elfogadásokat, az adatszolgáltatókon keresztül mi garantáljuk azt, hogy olyan adatokat kapjunk, amelyek megbízhatóak. Emellett azt látjuk, hogy a játék, vagy az esemény szervezői is még plusz garanciákat tudnak biztosítani annak érdekében, hogy az esetleges visszaélésekkel föl lehessen deríteni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a játéknak a jellegéből is az adódik, hogy az ilyen esetleges visszaéléseket még sokkal jobban föl lehet deríteni. Tehát én nem tartok attól, hogy itt nagyobb lenne a veszély, nagyobb lenne a kitettség.
Az interjú vége felé általánosságban kérdeznélek azért, mert amikor legutóbb beszélgettünk, akkor még eléggé halovány volt a sportélet, ugye erre emlékezhetünk a karanténok, lezárások miatt. Most már ez annyira nem mondható el, tehát újraindult például a Nemzetek Ligája, a válogatott találkozók, az európai futball top bajnokságok indulnak újra, igaz, csak nézők nélkül, megy a US Open, megy az NBA. Mennyire számítasz erős utolsó pár hónapra itt az évben, hiszen ismét rengeteg fogadási lehetőség van, és ismét nívós sporteseményekre lehet fogadni.
Igen, igen, azt úgy látjuk, hogy fel van készülve a sportvilág arra, hogy ne kelljen még egyszer olyan szinten leállítani a sport eseményeket, ahogy ezt meg kellett tenniük március-április magasságában. Tehát lehet látni, hogy vannak ennek most már technikái. Mi is arra számítunk, hogy el fog indulni más sport is. Ugye most azt látjuk, hogy a labdarúgás működik, a tenisz úgy, ahogy elkezdődött. Azt várjuk, hogy az Európában a jégkoron, kosárlabda és a kézilabda bajnokságok is induljanak el, és ne kelljen félbeszakítani. Ebben az esetben azt gondolom, hogy nagyon bő és nagyon szép kínálatot tudunk nyújtani a fogadóinknak. De az e-sport például az, ami egy stabilitást ad a szervezők és a fogadók számára is, hogyha mégis van valamilyen leállás, ami miatt szűkül a kínálat, alternatívaként ezt be tudjuk dobni, és még kettő komoly fejlesztéssel készülünk. Egyrészt ugye online sorsjeggyel, ami nyilván nem sportfogadás, de mégis ugye jellegéből adódóan szintén azt erősíti, hogy az online platformon keresztül való játék kínálatunk bővüljön, és a harmadik komolyabb fejlesztésünk pedig a virtuális fogadás bevezetése lesz, ami a sportfogadóknak ad egy újabb lehetőséget akár arra az időre, amikor a sportesemény kínálat kicsit szűkösebb, de amellett is egy kiváló kiegészítő játékformát nyújt.
Az elmúlt percekben a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét, Horváth Zoltánt hallották.
Sportérték a Trend FM-en.
Stratégiai együttműködési megállapodás kötött a Magyar Olimpiai Bizottság és a Szerencsejáték ZRT. A támogatás keretében a Nemzeti Lottó Társaság 2021 végéig 70 millió forinttal támogatja a magyar olimpiai csapatot, és a szponzorációs hozzájárulás nem csak a nyári, hanem a téli ötkarikás játékokra, valamint a téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra való felkészülésre is kiterjed. Kulcsár Krisztiánt, a MOB elnökét, Kutasi Judit kérdezte az együttműködés részleteiről.
Ugye itt arról van szó, hogy a Szerencsejáték ZRT és a Magyar Olimpiai Bizottság között kötetett egy szerződés, ami egy régi új kapcsolat, vagy egy régi kapcsolat felelevenítése. Évtizedeken keresztül működött együtt szervesen az, aminek igazából talán össze is kell, vagy össze is szokott tartozni máshol, és ez nem más, mint a sportfogadás és az élő sport finanszírozása. Úgyhogy mi nagyon örülünk annak, hogy a Szerencsejáték ZRT-vel ez az együttműködés most újra megköttetett, különösen azért, mert ez az időszak senkinek nem könnyű, hogy nekünk, meg a sportolóinknak nem könnyű, úgy nyilvánvalóan egyetlen egy vállalati szektorban működő, piaci alapú működő vállalatnak sem. Úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy, és ezt el is mondom minden fórumon, nagyon, nagyon értékeljük azt a hozzáállást, amit itt tapasztaltunk. Mi ezt a forrás, mint egyébként minden forrást, amit a partnereinktől kapunk, az az élő sportba, vagy közvetlenül a felkészülésbe, szövetségeknek, vagy pedig nyilván az olimpiai felkészülés senk túli a részvételhez kapcsolódó utazásszervezési feladatok, felszerelés és ilyen jellegű tételekre fordítjuk, nem a saját működésünkre.
Ugye itt 70 millió forintról van szó, mire elég ez a 70 millió forint, hogyha a felkészülésről beszélünk?
70 millió forint az 70 millió forint, úgyhogy én ezt, az, hogy mi kevés, mi sok, mire elég, ez, én azt gondolom, hogy ez nem lehet önmagába tekinteni, de csak azt mondom, hogy mondjuk egy vitorlás hajót elküldeni Japánba mindenfajta közlekedési eszközökön mennyibe kerül, akkor azt gondolom, hogy hirtelen az a 70 millió forint sem válik olyan sokká.
Úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy lesz olimpia, és ez egy nagyon fontos üzenet, viszont a sportolóknak nem csak fizikailag, hanem mentálisan is kell készülni arra, hogy a top formájukat az élsportban egy másik időpontban, egy későbbi időpontban kell hozniuk. Hogyan látja a mentális felkészülésben, hol tartanak a sportolóik?
Én nem tudok 160 sportoló fejével gondolkozni, vagy nevükben nyilatkozni. Én egyet tudok mondani, hogy, és ezt megkockáztatom, minden körül annak, hogy az olimpia nem eltörölve lett, hanem elhalasztva lett. Az egy más, és természetesen nagyon fontos kérdés, hogy ez melyik sportoló életében mit jelent. Ez is teljesen különböző, vannak versenyzők, akik fölfelé ívelő pályájukon vannak, fiatalabbak, vannak idősebbek, akinek ez nehezebb, ez egy nehéz ügy, ezeket egyesével kell kezelni, de összességében az az üzenet, ami itt elhangzott, és egyébként minden alkalommal elhangzik, amikor én szóhoz jutok, vagy mi beszélni tudunk, az, hogy lesz olimpia, tehát igazából a bizonyosság kihangsúlyozása a lényeg, mert azok a válogatott versenyzők, akik a teljesítőképességük legszélső határán dolgoznak minden nap, rendkívül fontos az, hogy semmifajta kételj ne nehezítse, vagy árnyékolja be a gondolkodásukat.
Akkor ez fogja segíteni a mentális további felkészülést is.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, igen. Azért egy szűk egy év van még az olimpiáig, és ezt nem lehet úgy végigcsinálni, hogy az emberben állandóan kérdőjelek vannak.
Az elmúlt percekben a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, Kulcsár Krisztiánt hallották, és ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a második felvonással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.